Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. A föníciai hajósoktól a Bourbon királyokig tart Szilveszter Ádám első szevillai városnéző sétája. Budapesten a korábban a CEU-nak otthont adó belvárosi palotát vesszük szemügyre Kelecsényi Kristóffal. Utána irány Buda, Torma Tamás a Bartók Béla út néhány nevezetes épületét mutatja be. Újabb fejezet a Rákos rendező területére képzelt városnegyedről. Bardóczi Sándor főtájépítész arról beszél, hogy egy élhető zöldövezeti kisváros helyett miért is abszurd elképzelés a kormány terve felhőkarcolókról és luxusszállodákról. Volt egyszer egy, illetve nem egy, hanem két pisztoly, vagyis az e néven működő műintézmény a Calvin téren, 19. századi rémtörténetek Pálinkás János elbeszélésében. Már dől, de még talán nem omlik össze, Bologna egyik jelképe a középkori tűtorony. Kozár Alexandra érkezik a hírrel. Városi tükör. Hát az elmúlt hetekben sok misét megért Párizs, igaz?
Igen.
Szilveszter Ádám, igen, csak bejárattad velünk a várost, úgyhogy most egy nagy ugrással lemegyünk délre, de át is megyünk.
Igen.
Spanyolországba, Galícia felé, ugye?
Nem, Andalúziába.
Andalúziába megyünk.
Majd elmesélem, hogy mi érdekes ebben a érdekes királyságnak az állam felépítésében. És mindjárt bele is vágok.
Mi az, hogy Andalúzia? Tartomány?
Egy autonóm közösség.
Autonóm közösség. Ezeket jó tisztázni, igen. Mert ugye rengeteg vitás ilyen helyzet van, katalánokkal, meg egyebekkel. Tehát ez egy autonóm közösség Andalúzia.
Igen, méghozzá egy kiváltságos.
Tudjuk,
azt kell tudni, hogy 17 autonóm közösség van. És ezek közül 4 történelmi régióként van kezelve, és ebből a 4-ből egyik Andalúzia. A további 3 pedig Galícia, Baszkföld és Katalónia.
És Katalónia.
Igen.
De az akkor valamiért különbözik a státusz ennek a háromnak?
Pontosan is tudom mondani, hogy először is saját rendőrséget tarthat Baszkföld és Katalónia. Szóval ezek egymás közt is különböző jogokkal rendelkeznek. Az elnök szabhatja meg az elnök választás időpontját.
Van parlamentje.
Van mindenkinek parlamentje, természetesen. És még azt is megteheti, hogy a GDP-be befizetett adókat visszatarthatja alkalmak, indokolta.
És volt is ilyen vita éppen
hát
a baszkokkal.
Erre, igen.
Ez egy föderális államszerkezet, királyság, és ezek ilyen önállóságot élvező.
Na most azt kell tudni, Andalúzia fővárosa e tekintetben Sevilla.
Hát igen, a híres világkiáltás helye.
Világkiáltások.
Igen, világkiáltás. Arra gondoltam, hogy a magyar pavilonnak a hányatot sorsára gondoltam, igen. Na jó.
Na most ez a parlament 106 tagú plénumról áll, ugye, tehát van egy új huntának hívják egyébként, és a hunta mellett van egy tanács, a gobernó tanács, a Consejo de Gobierno, és mindkettőt a miniszterelnök vezeti.
Aha.
Tehát van egy hivatal, és van az ülésterem, ahol a döntések születnek, és ezek fölött pedig van egy bíróság, aki az összes állami intézmény, és ezen belül a huntának és a belső ügyeiben állandó felügyeletet tart fönn. Tehát elég jó van fölépítve.
De most egy ilyen bíróságnak a hatásköre a tartományi jogalkotás körével
is,
az, vagy a fölött, és igen. Az országosan érvényes alkotmány, avagy...
Ez Andalúzia alkotmánya. Tehát a Junta de Andalúzia...
Önálló alkotmánya van.
Önálló alkotmánya van.
Na most... Akkor kezdjünk közelíteni azért hát,
Ez egész félsziget egy érdekes, hatalmas, nagy összefüggő dolog, aminek a története, hát azt kell mondjam, hogy elég furcsa, összetett, viharos, rengeteg, aki tudott hajózni, mind idejött. Tehát érdekes módon 2000 évvel már majd naptól kezdve visszafelé főniciaiak érkeznek az Atlanti óceánra, kimennek Gibraltára.
Kimennek és úgy jönnek
ide. Onnan jönnek vissza és szőlőt termesztenek. Tehát amit majd később fogok elmesélni, ami Jerez de la Frontera vidéke, és az az a híres Sherry, ugye, amit az angolok úgy szeretnek, az egy föníciai szőlőfajta.
Tehát ide jönnek, hajóznak a föníciai, termesztik a szőlőt, és viszik vissza a bort. Vagy itt adják el?
Ott adják el. Annyiféle népség, akik tud hajózni, mind ide jött. A Pirineuson keresztül kevésbé jöttek.
Inkább hajón.
Hajón érkeztek, mert azt mondják a spanyolok, hogy a hegyek elválasztanak, a tenger összekapcsol. És így kultúrák cserélődnek, hát hosszú volna elmesélni. Egy biztos, hogy a népvándorlás korában itt sokan érkeznek. Például Galíciában a svébek, egyébként svábok. Tehát általában ezek mind valamilyen fajta skandináviai szálláshelyről, vagy a Rajna vidékéről érkező németségek. Uh-huh. Ezek. És ezek közül az egyik legerősebb végül is a Vizigót társaság, akik ugye bejöttek a birodalomba, itt volt egy bátor elkezdés, hogy hadseregükkel behetesítik a politikai vezetést, úgyhogy volt egy ilyen harcos időszakuk, egy Alarik nevű vezérük aztán meghalt. Ennek a sógora volt, aki átment a Pireneusokon, és bement Barcelonába, és államot alapított, a Vizigót államot ott 415-ben. Nagyon érdekes, mert eltartott egészen a mór invázióig.
A kalifátusig, igen.
A kalifátusig, amikor viszont az érdekes, ezek katolikusok voltak, de római katolikusok csak a 6. század közepétől lettek. De egy zűrzavaros világ volt, mert sok jött népet nem tudták koordinálni, rengeteg polgárháború volt, hatalmi viszály. Úgyhogy akik ott éltek, például egy nagyon jelentős és nagy kultúrát hordozó zsidó közösség volt az Iberia-félszigeten, és várták, hogy a mórok jöjjenek. Mert ők már tudták, hogy az a keletről nyugat felé menő iszlám, ez hogy finomodik, és hogy lesz kulturális értéket hordozó. És ezek 741-ben átkelnek Gibraltáron, és pont Jerez de la Fronterán, amit szerepet majd mondtam, hogy többször fogom mondani. Itt volt egy csata, ahol a Vizigót király meg is halt személyesen, úgyhogy vége volt. Akkor ezek a népek elindultak, és átmentek a Pireneusokon, és elmentek a Loire völgyéig, ahol a Poitiers-i nagyon nagy csatát vesztettek, és akkor visszahúzódtak. És akkor berendezkedtek, érdekes módon Baszföld nem nagyon érdekelte őket, és érdekes módon Aragon királyság sem volt érintett csak 4 évig. De azon belül szépen berendezkedtek, és 3 monoteista vallás élt együtt. Tudnék, az iszlámnak van egy szabálya, hogy az iszlám hívő vagy követő, az föntartja az egyházát, magyarul adót fizet. Ha adót fizet, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Tehát se a zsidó közösséget nem érintette ez, hosszú időn keresztül se a keresztényeket. Annyit van, hogy ők érezték, hogy ez a mi földünk kéne legyen, és ezeket ki kéne nyomni innen ezeket.
Tehát ez a feszültség végig ott van, miközben itt tényleg berendezkedik a kalifátus, és fantasztikus építészeti hagyományok. Hagy hátra.
Mindent. Aki valamit akar tudni a világban a tudományokról, és az mindenfajta műszerekről, és orvoslásról, csinálgatot.
Egyetemeik voltak.
Kordobában,
igen.
Könyvtár, ahol héberül, latinul és mindenféle fontos nyelven megkapta, aki akarta. Nagyon érdekes, hogy a Cluny kolostor a benciseknek volt egy ilyen nagyon okos előrelátása, és a legjobb ágenseket átküldték erre az iszlám vezérelte területre. Méghozzá úgy, hogy Barcelonával volt egy kapcsolat, és ott egy ilyen edzőtáborba fölkészítették, és akkor dobták át őket Kordobába. Ezek között van második szilveszter pápa. Akit nem akarok most hozzá mesélni. Na, a lényeg az, hogy ez a berendezkedés, ez stabilnak látszik, de állandóan kikezdi azt, hogy észak felől nyomulnak a keresztények. És úgy néz ki, hogy ezek közül a legerősebb Kasztília, ez is egy ilyen tartomány, vagy királyság, mert királyok voltak, aki a mellette levő szomszédot Leont bekebelezte, és akkor már ketten, utána Navarrát elfoglalták. És akkor végül is, hosszú történetek után, egy házassága, amit egyébként egy háború előzött meg, a Kasztília király, aki egy nő volt, és az Aragon király házasságot kötöttek.
És ez megpecsételi akkor itt a és akkor terület tudom, sorsát, mert ugye kiűzik az iszlámot innen.
Akkor még nem.
Nem, de erre készülnek. De
nagyon készül, és nagyon közös állnak hozzá. Igen. Annál is inkább, mert úgy néz ki, hogy az utolsó kalifátus, aki ott még állja a sarat, az pont Granadában van, és azok már adót fizetnek a katolikus királyoknak.
Igen?
És ez 1492-ig áll fönn, abban az évben millió dolog történik.
Így van. Tudjuk.
Amerikát fölfedezik.
Igen.
Lorenzo Magnifico meghalt. Ez egy nagyon érdekes nap. Pápa lesz, 6. Sándor, a borzasztó Borzsa pápa. Úgyhogy ez sikeresen megoldják, és kegyetlenül kiűzik, tehát népirtásra.
Hát a zsidókkal együtt, ugye? Igen, mert igen. A zsidóknak is menekülniük kell, és ekkor mennek kelet felé, főleg Törökország irányába a zsidók többsége.
De van, aki Dél-Amerikába ment át.
Igen?
Igen, bizony, Santa Cruz de la Sierra településben. Ők találkoztak a helyi quechua indiánokkal, és egy fantasztikus szép rassz keletkezett ebből.
A zsidók és indiánok.
Igen. Raquel Welch egy ilyen.
Igen?
Igen.
Ő is onnan, egy ilyen etnikumból származik ezek szerint. Igen. No, vissza.
Na, most akkor Sevillába érkezvén, mert tudjuk, hogy ez egy főváros, és azt is tudjuk, hogy 1228-ban felszabadul. Egy kicsit később, de 38-ban, mint Córdoba, Córdoba 12 éve megelőzte. Egyébként a kettő között van egy folyó, az Guadalquivir, ami folyik be az Atlanti-óceánba, és Sevilla olyan 70-80 kilométerre van a tengertől. Uh-huh. Ami hajózható, tehát olyan a folyónak a mélysége. Nem, egy jó, hogy viszont elég stabilnak látszik, mert ott nincs egy nagy havazások, meg olvadások.
Uh-huh. Ezek a tálandó vízszint van.
Igen, és a város ezt használja, tehát elépül ki, és amikor ők ezt kétbe veszik, attól kezdve ugye egy nagyon ambiciózus katolikus központtá alakul, és itt látjuk a Európa legnagyobb gotikus templomát, a katedrálist. Uh-huh. Na most ezt én úgy terveztem, hogy most a város közepébe ugrunk, mint ha föntre repülnénk be, annál inkább, mert ott van egy érdekes épület, ezt úgy hívják, hogy Metropol Parasol, egy nagy árnyékoló ernyő, ami a város középpontjában egy olyan piac téren áll, ahol végül is régészek elkezdtek dolgozni, és óriási nagy anyagot reméltek. Úgyhogy ez a tér, ez végül is aztán egy lefedett régészeti temető lett,
igen?
Ahol sok mindent láttak, és be is tudják mutatni méghozzá, nem úgy, hogy nézed a csontokat, meg a...
Hanem
egy múzeumi millőjöbe, és fölé raktak egy nagy árnyékolót, uh-huh. Ami átnyúlik az utcán egy másik térszakaszra, és ide érdemes felmenni, mert nagyon szép. Egy pályázaton nyert egy német iroda, és 2011-ben meg is épült. Én ahhoz vagyok, mindig fölmegyek boldogan, mert onnan lehet látni a várost. Az ember fölmegy, és délfelé szegezi a tekintetet, akkor látja a Hiráldát, ami a régi muszlim mecsetnek a tornya, amit nem kell sokat alakítani, mert nagyon szép, ebben nagyon jók voltak az iszlám építészek, csak egy keresztet tettek rá, és mellett ez a hatalmas nagy templom.
Na, ez egy nagy történelmi ív volt, hogy ide becsepentünk Sevilla közepébe, szerintem innen folytassuk. Igen, jó, és akkor most már szisztematikusan jön a város nézés újabb és újabb séta útvonalakkal, Szilveszter Ádámmal jövő héttől.
Igen.
Köszönöm. Budapesti séta. Beszélünk a CEU-ról, de nem beszélünk a CEU-ról, mert ahhoz el kéne menni Bécsbe, úgyhogy beszélünk arról az épületről, ahol a CEU volt valamikor, azt bérelt, ez egy nagyon patinás dolog. Az október 6-a és a Zrínyi utca sarkáról beszélek, szerintem nagyon sokan elsétálgatnak ott, de most ismerkedjünk meg vele. Kelecsényi Kristóf építészet történész segítségével, szervusz Kristóf!
Szervusz. Hát igen, itt az egyetem ugye elég sok ingatlant birtokolt ebben a tömbben, és ugye ami igazán emblematikus volt, az szerintem ugye a másik sarkon lévő klasszicista épületrész, ugye ez meg tehát az is az Zrínyi utcában volt, csak ugye az a Nádor utca sarkon, ez meg ugye az október 6-a utca sarok.
Igen,
ugye persze. Ez egy nagy, masszív, ötemeletes épület. Közelmúltban ez a homlokzat folytásig, ez még jó fekete is volt, tehát egy olyan nagy sötét foltként nehezedett rá erre a kereszteződésre. Ez az a kereszteződés, ahol ez a csendőr, vagy zsáner szobor van, ugye, ott szoktak fotózkodni a külföldiek előszeretettel. És ugye ez az az épület, ami valóban egyébként ugye az egyetem része is volt, de egyébként egy lakóház az alsó szinteken. És ugye az a nagyon érdekes ebben a történetben is, hogy ezek az eredeti használati funkcionális rendek, ezek hogyan öröklődnek tovább rendszereken keresztül, ugyanis tehát ez a kettősség, hogy ez egy lakóház és valamilyen intézménynek az otthona, ez tulajdonképpen az építés korából fakad, ami 1912 volt. A házat egyébként a Kármán és Ullmann építészpáros tervezi, akik tulajdonképpen ugye a magyarországi szecesszióban azok voltak, akik leginkább a bécsi szecesszió irányzatát képviselték, ugye például az amerikai nagykövetséget a Szabadságtéren, a mai amerikai nagykövetségtől tervezik, vagy a Ferenciek terén ugye a egyetemi könyvtárral szemben lévő úgynevezett király bazár épületét, és gyakorlatilag ezek az ő házaik, ezek a leghűvebben követték tényleg a bécsi példáját a századforduló művészetének. Na most itt a tízes évek végére azért már ők is másfajta hangokat ütöttek meg, és egy nagyon érdekes dolog ebben az épületben, hogy tulajdonképpen abban egyedülálló, hogy ez mindenféle ilyen századfordulós szecessziós tanulságot úgymond félretesz, és visszakanyarodik a historizáláshoz, és történeti formákat használ, de azokat elképesztő léptékben felnagyítva. Ha megállunk ezzel a házzal szemben, akkor föltűnhet az első emeleti, vagy hát második emeletének látszik, ugye fél emelet is van, ablakoknak egy hatalmas, masszív keretezése van, akkora erkélyek, hogy hát a táncolni mondjuk nem lehet rajtuk, de azért ennyi arra nem szoktak kinyúlni az erkélyek Budapesten, és ami még nagyon hangsúlyos, ez a főpárkány, a homlokzatot lezáró, ugye kitüremkedő épületrész, ami hát elképesztően nagy, magas, egy komplett szint van gyakorlatilag belevágva ebbe az egyébként zárt építészeti elembe, tehát ami máshol, mondjuk más épületen egy méter, vagy annyi se, az itt 3,5-4 méteren áthúzódik, és jön kifele, lépcsőzik az utca szint fele. Tehát nagyon érdekes az egész hatás, ez tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államoknak a toronyház építészetében, ugye ott küzdöttek azzal, hogy csináljanak ezekkel a régi építészeti formákkal, hogy hogyan dekorálják velük ezeket a nagyon nagy megnyúlt házakat. Na, ezek olyan gesztusok, amiket ott akkor alkalmaztak. Nagyon kevés ilyen épület van Budapesten, ami ezt így átvette volna. Úgyhogy ebből a szempontból ez tényleg egy unikum, egy egyedi dolog ez az épület. És az építetője egy részvénytársaság volt, hogy visszakanyarodjunk a történet elejére, a Magyar Cukoripar RT, ami a 60 környéki cukorgyáraknak volt tulajdonképpen a részének a tulajdonosa, és ők építették ezt saját székházuknak, ez az építészpárossal, és hát nyilván innentől fogva az egész reprezentativitása, és ezek a kőhomlokzatok ugye értelmet nyernek, hogy itt egy gazdasági szereplő fitogtatta tulajdonképpen az erejét. És ugye ami még érdekes, hogy ugye ez sem volt teljes egészében a székház, az alsó szinteken legalább üzletek, utána pedig bérlakások voltak, és tulajdonképpen a felső két, illetve három szintet használta a Magyar Cukoripar RT. És ugye ez éppen az a terület, amit később aztán a CEU is használt. Tehát, hogy az a fajta kiemelt funkciója a felső szinteknek, az gyakorlatilag végig vonult a 20. századon, hiába a számos váltás, és ugyanakkor lent pedig szintén a lakó funkció maradt meg, hiába a számos váltás.
Nagyon szépen köszönöm Kelecsény Kristófnak, jövő héten újra várunk, minden jót, szia!
Szervusz!
Perspektíva. Folytatjuk az utca mustrát, Torma Tamással, az Egyhely blog szerzőjével. Szervusz Tamás! Múlt héten elkezdtük bejárni a Bartók Béla utat, egészen létrejöttének a körülményeitől kezdve, és eljutottunk majdnem már a Móri Zsigmond körtérig, mert most innen mennénk tovább. Persze itt lóugrásokban haladtunk, igaz?
Ó, hát ez nagyon sok minden kimaradt, például a Hadikház.
De hát arról már sokat beszéltünk
és
korábban.
És Gerlócival és a Csontvári képekkel együtt, igen. A Móri Zsigmond körtér, hát mondjuk így a 20-as években járunk, akkor itt még nincs semmi. És tulajdonképpen, amikor elkezd terebélyesedni, akkor nem is, tehát ugyebár miért körtér, nyilván a formája miatt egy körcik, avval a híres homoruhásorral, és közte van a gomba, ami egy ilyen gyűrű forma, nevezzük így.
Kultikus
hely. Az érdekes, hogy az egyesülés után, tehát 1871 után a főváros csak a Gellértnek a Krisztina város felőli részét fejlesztette, és délen hát kimaradt a Budaörsi út és a későbbi Fehérvári út. Ugyebár még akkor is a mai infopark helyen ott volt a lágymányosító, amiről már beszéltünk, ott terveztek egy vigalmi negyedet is, meg hogy lecsapolják, hát ez idővel megtörtént. De igazából a közlekedés kezdte el feldúsítani ezt a körtért, amikor még az említett épületek meg se voltak. Ugyanis itt meghosszabbították a hévvonalat, ami ment kifelé Budafokra, és azt hiszem, hogy Albert falvára, és ehhez itt mindenféle vágányhurkokat kellett csinálni. Tulajdonképpen ezek a vágányhurkok futották körbe a gombát, és alakították ki ezt a gombaformát. Tehát itt voltak a gomba körül a hév visszafordító vágányhúrok.
És maga a gomba pedig egy ilyen közlekedési irányító központ volt.
A gomba pedig egy irányító központ, már egy ilyen vendéglátóipari centrum, nevezzük így. És érdekes, hogy a további rész, ami ma már szintén Bartók Béla út, az Átlós útnak neveztetett 1920-ig.
Átlós út?
Átlós út, igen. Tehát a körtér és a Vasút utca az akkor a kelempöri pályaudvart jelentette. Na és akkor elhagyjuk a körtért, és rögtön ott áll egy nagyon híres ház, a Simplon ház.
Az a város legmodernebb épülete volt létrejöttekor.
Igen.
Aljában a híres Simplon mozival.
Így van, ami később Bartók mozi volt. Itt valaha egy téglagyár volt, aztán lett egy mozi, tehát ez nem véletlenül lett a Simplon mozi
bizony
a helyén.
Nem. Bizony nem.
De az egy némafilmes mozi volt, és ugye már a némafilm eltűnése és angolfilm megérkezése után hát át kellett építeni a mozit, és a régi mozi helyére építette fel ez a mozi vállalkozó bizonyos Gyárfás Gyula a Simplon bérpalotát. Ez egy 6 emeletes épület. Az akkor még nagyon fiatal 27 éves Prejsis Gábor és Vadász Mihály tervezték. Ez egy furcsa saroktelek a Vásárhelyi Pál utca sarkán, egy ilyen hegyesszögű saroktelek. Felül panorámás tetőterasz, acélvázas szerkezet, ez egyébként kicsit rímel a lipótvárosi helyzetre, mert itt is adómentesség járt, hogyha gyorsan fölépül egy ház, és itt is ezzel próbálták meggyorsítani a felépülését.
Tudod ki a Prejsis Gábor?
Igen.
A Váradi nagypapája.
Így van.
Aki Walter Gropiusszal is együtt dolgozott, nagyon híres tervező volt.
Igen, hát ez egy külön történet.
Igen, no.
Ez a mozi bérház konstrukció volt egyébként, a mintája az Átriumháznak is, a Margit körúton, meg a Károly körúti Broadway-nak is.
Igen.
Hát ma már ez sajnos nem így néz ki, mozi megszűnt,
hát ne is mondd.
Ház egy kicsit avétosan néz ki, az utcai fronton kisebb boltok működnek a mozi helyén, és ahol régen a nézőtér volt, állítólag ott garázs van.
Igen, sajnos. Ez egy szuper út.
Szép lassan elcsúszunk a külvárosi Bartók Béla útra, aminek a határozott határa a Vasúti híd.
Igen.
Ami egyébként 75 éves, és furcsa, hogy az a vasútvonal, tehát a Ferencváros-Kelenföld közötti vasútvonal, ahol húzódik a töltés, az már 150 éves, erről a korábbi részben már szó volt, hogy 1877-ben nyílt meg, és ez a tölt, amikor még ott a Lágymányosi óriási tó megvolt, csak ez választotta le ez a semmi közepén álló vasúti híd. És hát ez a töltés, ez kiépült és elfutott egészen Kelenföldig. Na, a vasúti hidat felrobbantották, és vagy ami ott volt, hát ez csak egy kis 15 méteres híd volt, és 49-re épült újra, és ez volt az első, ez a úgynevezett langertartós típusú fémhíd a MÁV vonalain, amit aztán később több is követett.
No, tehát ez egy baromi hosszú út.
És akkor a végpont pedig egy templom, ami az első urnatemető volt Budapesten, még a 90-es évek elején, ami klasszikusan ezzel a céllal is épült. Tehát itt volt korábban a 30-es években egy templom, amit lebontottak, és tulajdonképpen 84-ben kezdődött el itt egy építkezés, az urnatemetés, a urnás temetés már létezett, és akkor 90-es években épült meg fölé a templom is, ahol először egyébként egyszeri megváltási díj volt, ez később az egyházat eltörölte a korlátlanság lehetőségét, és akkor és most 25 évre lehet megváltani. Egyébként ez egy ilyen fordított Noé bárkája formájú templom, és alatta pedig a kiterjedt urnarendszer.
Akkor ez a végpont most, jó? A mai kiránduláson Torma Tamással. Köszönöm szépen, Tamás, szervusz, mindenjött. Utcafront. Visszatérés a Kálvin térbe, ez a következő etapnak a része. Itt van velem kollégám, Pálinkás János, alias Pálinkás János, egyébként Huán, szia.
Sziasztok.
Te egyébként a 8. kerületi újságnál is dolgozol. Hallgatott Torma Tamás, hogy beszél a Kálvin térről. Egy pillanatra elidőztünk a Két pisztoly nevű, nem tudom, hogy nevezzem, mert volt a szálloda, volt az kocsma, volt az mindenféle.
Fogadó.
Fogadó? Maradjunk fogadó. A fogadóba? Igen. Mikor is?
Ez a 19. századnak a közepe, második fele. Ugye azt kell tudni, hogy felépült a Nemzeti Múzeum 1847-ben, Polák Mihály tervei alapján elkészült, de azért ez a környék akkor ez még nagyon nem volt kiépülve.
Hát itt volt a kapu, ugye a kecskeméti kapu, ahol a vásárok marhákat hajtottak, birkákat hajtottak, stb.
A Kálvin tér az a szénatér volt, ahol...
Akkor még szénatér, igen.
Igen, szénatér volt, és ott volt a piac, ilyen heti 2-3 alkalommal, és ugye nagyon sokan jöttek fel vidékről, és akkor ugye ezek az emberek, akik odajöttek, alapvetően azért jöttek, hogy eladják a terméket, nem azért, hogy turisták legyenek Budapesten,
még nem,
ami még nem is létezett.
Nézni mondjuk.
És ugye az volt, hogy hát ugye a piacok környékén mindig megjelenik a szolgáltatóipar.
Sokféle,
és ugye a...
Örömlányok,
tolvajok. Pontosan. És ugye az volt, eredetileg ezt a házat, ahol ez a fogadó állt, a Két pisztoly, Mária Teréziának a keresztfia, második Grassalkovics Antal herceg építette az ő embereinek. Tehát, hogy amikor a birtokaira érkeznek a tisztviselők, akkor...
De olyan pontosan hol állt ez a ház, ha mai teret nézem?
Van ez a Calvin Square irodaház.
Igen, az üvegpalota.
Igen, tehát, hogy annak a helyén. Igen, de tehát közben ott, ami a két pisztoly helyére épült, már az sincsen meg.
Az sincs meg.
Az persze, egy íbül épület volt. Tehát, hogy az nagyon sokat változott az a környék.
Jó, ott volt a Két pisztoly.
Igen. És ugye az volt, hogy ugye volt ez a tisztviselőknek, a szolgáknak ez a háza, és aztán ezt megvette egy jómódú kocsmáros, akit Orzeckinek hívtak, és ő alakította át ezt, egy ilyen hatalmas földszinti épület, ami fogadó, kocsma, egy kis kávéház, de volt benne istáló, meg kocsiszint, tehát hogy igen, ellássa ott akik érkeznek a piacra. És akkor a fuvarosok meg is szerették a helyet, mert hogy jó, volt koszt, volt kvárté, és hát a piros poszgás szobacicuskák is kényeztették a vendégeket.
De akkor nem luxus volt.
Nem, ez egyáltalán nem.
A népé
nem.
Volt egy jó kis büdös kocsma.
Hát igen, meg ugye azt kell elképzelni, hogy itt egy hatalmas sártenger volt még, tehát ez egy ilyen, azt mondta Krudi, volt egy Két pisztoly című írása, hogy ez ugye félig falu, félig puszta, leginkább a vendégek miatt. Itt ugyanis nem rezed a illat, hanem ködmönszag uralkodott, ezt írta Krudi. És ugye hát ugye nem is nagyon mentek ezek az emberek tovább, idejöttek, eljöttek a fogadóba, és van, hogy hetekig itt maradtak. Elég gyakori volt az, hogy akkor, ami pénzt megkerestek, azt itt rögtön el is mutatták. És hát ugye nem is keltek át ezen a sártengeren sokszor, mert elakadtak benne a szekerek, úgyhogy a kocsmárosnak volt volt néhány bivaja.
Ami, és akkor kihúzta.
Pontosan, tehát ez is egy plusz szolgáltatás volt. És akkor nyilván ugye megjelent itt a tolvaj közeg is, hamar felfedezték, és akkor ugye a kocsmáros próbált ez ellen védekezni azzal, hogy ilyen nagy erős kidobó legényeket alkalmazott, de hát itt folyamatosan ment a küzdelem, és szinte minden héten felgyújtották a fogadót, vagy hát nyilván nem égett le az egész, de csődbe is ment a hely, és gazdátlanul maradt. És az történt, hogy kiszúrta ezt a helyet az egyik legrafináltabb pesti betörő, akit Schleinzer Mátyásnak hívtak, és ő megvette ezt a helyet. És a rendőrség is áldását adta erre a bizniszre, mert azt gondolta, hogy hát ez jó lesz, mert akkor itt meg lehet figyelni a problémás egyedeket.
Régió hogy mondjam, rendőrmódszer. Abszolút. Tereljük be egy klubba az ifjúságot,
és akkor nem lehet figyelni. Pontosan, de hát nem így történt.
Na.
Ugyanis hát rendre elverték ezeket a rendőröket, akik oda betévedtek, és egy idő után inkább elkerülték, mert ugye azt mondták, hogy bizony olcsó volt ám az ember élet a két pisztolyban. Uh-huh. Ez a Schleinzer nem csak kocsmáros volt, hanem orgazda, meg bújtatta is a bűnözőket, és ugye azt mondták, hogy nem nagyon volt, tehát a két pisztoly azért is volt jó név, mert azt mondták, hogy nem volt tanácsos csőre töltött két pisztoly nélkül belépni ide. Meg hát ugye itt az volt, hogy akkor járkáltak ott az emberek, semmi nem változott, mert ezek a történetek ma is megvannak, hogy leszólítanak, hogy hány óra, uh-huh. megmondod, és akkor már is a zsebórádat is kérik.
Igen.
Szóval rendre kifosztották ott az embereket. Ami még érdekesség, hogy 1844-ben Petőfi járt itt a kávéházi részen.
Igen, ez dokumentált.
Igen, illetve Hector Berlioz a zeneszerző, őt már nem emlékszem pontosan, hogy valami pesti zenebarátok meghívták 1846-ban ide, megérkezett, bement a fogadóba, megívott egy kis tokai bort, vett egy nagy fürdőt, majd annyira fáradt volt gondolom a hosszú út, hogy 20 órán keresztül aludt.
Tehát kivett egy szobát, és akkor ott aludt?
Fölébredt, és igazából akkor esett le neki, hogy
úristen, hova is hol vagyok.
Igen, és azonnal tovább állt, egy szerintem a mostani 5. kerületbe ment át. Volt egy ilyen pletyka, hogy a Rákóczi indulónak a dallamait ő itt hallotta, és hogy azért építette ezt később bele a egyéb munkáiba, de ez a Faustban ugye ezt használja, de erről kiderült, hogy ez csak legenda.
Valósi legenda.
És hát a hely az végül is úgy szűnt meg, hogy tehát ez tényleg a nagyon rossz hírű hely volt. Ugye a 70-es években, az 1870-es években kezdett kialakulni ez az úgynevezett mágnás fertály, uh-huh. ami a Palota negyed.
Igen.
És hogy az arisztokratáknak ugye itt mentek el a lakályok, akik rendszeresen leköptek itt. És ugye
megunták.
Hát ezt nagyon megunták, meg egyrészt meg ugye elkezdtek itt építkezni.
Igen.
Tehát ugye akkor készültek el ezek a szépen sorba ezek a paloták.
És a Tibl és csapata Igen. is teleépítette a környéket.
És le is bontották a helyet, és egy 4 emeletes palotta került a helyére, Ibl építette. Ez a pesti hazai első takarékpénztárnak volt, ez egy 4 emeletes palotája. És amikor ezt 1873-ban kezdték el építeni, Hevesi Lajos újságíró úgy búcsúzott el a két pisztolytól 1874-ben, hogy Isten velette Rozant Fityilló, porait nyugodjanak békével, és könnyű legyen nekik az az emeletes ablaksoros oszlopos házcsoport, melyet, mintha emlékgyanán állított volna sírodra tisztelt barátom, Ibl Miklós. Azt mondják, hogy egyébként, amikor bontották a két pisztolyt, akkor még csontvázakat is találtak ott az összeroskadt épület alatt.
Miért ne? Amilyen jó hírű volt ez a hely. Köszönöm szépen, Pálinkás János. Köszi.
Köszi.
Magas lesen.
Újabb meglepő dolog hangzik el perceken belül, most Bardóczi Sándortól, a főváros fő tájépítészétől. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. És harmadik tételben futunk neki a Rákos rendező egykori pályaudvar területének, ahová az állam mindenféle fővárosi egyeztetés nélkül egy dubai beruházóval állítólag egy megállapodást kötött, hogy oda egy szuperváros készül. Na, elindult a vita. Eddigi fejlemények, gyorsan elmondom, jó?
Persze.
Hogy a fővárosnak erre a területe volt már beépítési terve, még élhető város, viszonylag alacsony házakkal, legalább 20-22 ezer ember számára zöld otthon, ráadásul a város kapna egy kisvárost a belső területén, nem kéne az agglomerációba közlekedni, sok minden. De a meglepő az, amit olvastam a te cikkedben, hogy a műholdas felvételek alapján úgy tudik, hogy ugyanez egy rozsda terület, de ahogy benőtte a használaton kívüliség miatt a természet, zöld területként értékes, tényleg?
Hát úgy értékes, hogy tulajdonképpen a városon belül itt mérjük az elmúlt 30 évben a legnagyobb zöld felület intenzitás növekményt. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon szomorú átlelet a városról magáról, hogy miközben pusztítjuk a zöldet nagyon sok helyen, ezeken a felhagyott rozsda területeken, hogy a természet elkezdte visszahódítani ezeket az egykori iparvágányokat, és fölnőtt gyakorlatilag egy hatalmas erdő, aminek nyilván, hogyha közelebb megyünk, nagyon kevés a növényzetileg értékes része, Aha. hiszen elsősorban olyan invazív fajok telepedtek meg itt, amit így a városban nagyon jól ismerünk, tehát a báványfától a zöldjuharon keresztül, ezüstfán át, nagyon sok olyan idegenhonos és nagyon agresszíven terjeszkedő gyom van ezek között, ami értéktelen, adott esetben veszélyes is mondjuk a természeti értékeinkre, mert hiszen ezek ki megülik a biodiverzitást, ugyanakkor pedig honos fajok is, tehát hogy például nyárfa, az, vagy akár bizonyos juharfajok, amik honosak is elkezdtek itt megtelepedni, tehát egy izgalmas szelekcióval lehetne ez egy ottani azt a városnegyedet kiszolgáló közparknak az alapja.
Igen, most egyelőre az, hogy a természet visszavódította, és szó szerint a növényzet alatt ott vannak a sínek, ott vannak a benőtt épületek, vasdarabok, meg még ki tudja mi minden. Ez egy 130 hektáros terület, és az elképzelésetek szerint, a fővárosi tervek szerint, amelyek már jó régen készülnek, itt egy jelentős zöld terület megőrizhető úgy, hogy közben 20 ezer ember számára egy lakható kis város legyen. Tehát ez egy erdős sáv, és a Rákospatak, hogyha újra szabadon mehetne, mert most be van fedve, akkor ez egy ilyen ligetes város negyed lenne?
Hát így van, és azok mellett, hogy itt elférne ez az emberszám, mi azt képzeljük, hogy gondoljuk erről a területről, hogy mondjuk ennek a 130 hektárnak nagyjából a 70 hektárnyi része beépíthető, de még mindig maradna egy ilyen 30-40 hektárnyi terület ezt a városnegyedet kiszolgáló közparknak a számára, amiben természetesen kellene integrálni azt is, hogy a Rákospatak rehabilitációja, és ebből adott esetben egy olyan záportározónak is alkalmas vízfelszínt alakítani, ami ott egy tóvá tudna szélesülni. És nyilván az is egy nagyon fontos, hogy a belváros felé való, a Rákos rendezvénynek a belváros felé való kapcsolatát, a zöld sétányt, azt egészen a Nyugati pályaudvarig meg lehetne tenni. Ebben ugye a Nyugati pályaudvar rehabilitációs terveiben is voltak már erre utaló jelek, amit az a Budapest Fejlesztési Központ csinált, ugye ez egy ilyen nemzetközi tervpályázat volt, de ebbe bevonta a fővárost is, bevonta a hatodik kerületet is. Az a hatodik kerületben egyébként egy óriási zöldfelületi növekvény lenne, hiszen az egész hatodik kerületben van most összesen 300 darab fa, tehát tulajdonképpen nagyságrendekkel zöldebbé tudna válni ez a kerület is. Ugye ez a Podmanicki út menti területekről beszélek, és ugye ez tudna folytatódni aztán a Városliget mögött az egész Rákos.
Tehát azt úgy képzeljük el, hogy ahova most befutnak a sínek, a Nyugatiba.
Igen.
Annak a területe jóval nagyobb, mint amennyit a sínek igényelnek, és ott egy zöld sávval át lehetne jutni így egészen van. Rákos rendezői. Biciklivel, görkocsolyával, gyalog, babakocsival, akárhogyan.
Igen. Aha. Igen.
Tehát ez egy grandiózus terv, mert hatalmas zöld felületet nyerni.
Hát nem, sokkal kevésbé grandiózus, mint a Dubai, mini Dubai, vagy maxi Dubai.
Jó, sajnálom, el tudod képzelni, hogy ez ide jön egy közelkeleti beruházó, és valóban azt mondja, hogy idején építek ilyen 300 méteres toronyházakat, minek építene?
Hát,
vagy nem érdekli, mert az ingatlan beruházó azt mondja, hogy itt lehet húzni, akkor felhúz.
Igen, mi azt tapasztaljuk, hogy a városban, a fővárosban is sajnos abba az irányba megy el az ingatlan fejlesztés, hogy nem a nyugat-európai mintákat látjuk itt visszaköszönni, hanem inkább egy ilyen ázsiai típusú, a telket teljesen kizsaroló, ilyen négyzetméter maximalizáló beépítéseket, ahol egymás szájában laknak az emberek, és ugye sokan pedzegetik azt, hogy tulajdonképpen ennek a Rákos rendezőre idehozott beruházásnak az előképe az, ami éppen Belgrádban zajlik.
Voltatok is egy ilyen tanulmányúton, ha jól tudom, karácsonyi legalábbis megnézte.
Én nem voltam ott, de láttam a képeket, hogy mi van ott, és tulajdonképpen az egy falanszter.
Tehát, tényleg is Dubaj, szóval ez a nem, öncélúan megemelt hatalmas ennél, házak.
Ennél rosszabb, mert inkább egy ilyen ulánbátori lakótelep jut az embernek az eszébe, nem pedig a high-tech.
Egy ingatlan fejlesztő és tervezőkkel dolgozik. A tervezők szakemberek idejönnek, megnézik ezt az egykori
pályaudvar és környéken rendező ipari területet, és azt mondják, látják Zuglót, látják az állatkertet, látják a Városligetet, itt vagyunk ennek tövébe, most ide húzzunk fel 244 méteres zéttoronyházat. Azért ezt egy építész megkérdezni a beruházott, hogy jó, rendben van, ez üzletileg megalapozott, ide értelmes ezt csinálni?
Hát, ha engem kérdeznének, biztos azt mondanám, hogy nem értelmes, de közben azt látjuk, hogy Közel-Keleten, vagy akár Távol-Keleten is sokszor ezek ész nélküli fejlesztések, és nem, mondjuk a fejlesztő nem gondol abba bele se, hogy ez mit okoz a város szerkezetbe. Tehát csak abba gondoljon bele mindenki, hogyha itt ekkora sűrűségű beépítés történik, és mondjuk az élhetőségnek a másik oldala nincs kiszolgálva, akkor egyrészt ki fog ide költözni jó szájízzel, nyilván egy szegregátummá változik előbb-utóbb, másrészt pedig ugye ez közműben vagy közlekedésben ez mit jelent a város számára, milyen terheket jelent, amit nyilván nem a beruházónak kell megoldania, hanem a városnak, ami pedig képtelen lenne arra, hogy mondjuk egy ilyen M3-as bevezető szakasz mellett még kiszolgáljon mondjuk egy ilyen több százezres igényt, ami irodából meg lakóból jönne össze. Tehát mondjuk képzeljünk el egy alaphelyzetet, hogy hétfőn reggel jön be az agglomerációból a fél pesti agglomeráció dolgozni, és akkor mellette még itt hozzá kapcsolódik egy százezres városrésznek a szintén.
Tudjuk, hogy ilyen nagyságrendben gondolkodnak? A tervezők?
Semmit vagy? Nem tudunk.
Semmit tehát, nem
hogy,
tudunk?
Hogy igazából, amit tudunk, az csak a sajtóhírekből
amire kiszivárogtatás. Város,
ami kiszivárogtatás, nem láttunk terveket. Az ember óhatatlanul is a legrosszabbra készül, és azt szeretne elkerülni, és nyilván azért mutatta be a főváros is azokat az elképzeléseket, amik már egyébként tök régóta, tehát már Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat kezdett el azzal foglalkozni, hogy itt egy városi alközpontot kellene létrehozni, és ez egyébként tehát egy tök jó településterv született arra, hogy ezeket a borzasztóan alulhasznált rozsda területeket, ezeket tényleg át kell építeni, rehabilitálni kell. Tehát ezzel senkinek semmi gondja nincsen, a mértékkel van a gond. Ugye, hát ezt nem tudom máshogy apostrofálni, mint hogy kevesebbet kéne keresni ebből a projektből. Tehát, hogy ne a kapzsiság, hanem az élhető város vezesse mindenkinek a kezét, aki ezzel a területtel elkezd foglalkozni.
Hát igen, és mi van, ha azt mondja a beruházó, hogy hatalmas nagy zöld felületeket fogok létrehozni, még a tető is zöld lesz mindenütt, mert erre törekszem, közben meg borzasztó sűrű beépítés lesz, mint a Vágóhíd területén, ahol egymásba lógnak a lakások, és már levegőt nem lehet venni, mert a terület maximalizálás volt az egyetlen célja a profit hajhászás következtében a beruházónak. De nehéz lesz ellenállni, vagy nem ellentmondani, ha azt mondja, hogy én 35 hektáros zöldet fogok létresíteni közben.
Hát csak ugye ez nem mindegy, hogy tehát a fák azok gyökérben végződnek, ez egy ilyen
kétségtelen tény. Ezt felhozni érvként igen, mostanában.
És tulajdonképpen persze léteznek nagyon jó technológiai megoldások tetőkertekre, igen, de ez mindig a fenntartásban üt vissza.
Tehát hogy drága.
A tető így van, tehát hogy a természet ingyenes ökológiai szolgáltatásai egy talajkapcsolatos növényzetnél nagyon sok mindent megoldanak, amit egy tetőkertnek gépekkel, emberi erővel és borzasztó fenntartásra kell elvégezni, és tehát én a cikkemben is erre utaltam, hogy hát a világ hét csodája közül a Szemiramis függőkertje volt az első, ami elpusztult, tehát ez nem véletlen.
Pont emiatt.
Igen.
Igen, tehát egy épített felületre lehet növényt rakni, csak kérdés, hogy ki meddig és mennyi pénzből tudja azt fenntartani, mert a természeti adottságok ott nincsenek meg hozzá, hogy megmaradjon. Igen. Azt mondta Erő Zoltán városfőépítésze a múlt héten, hogy nem reménytelen a kormánnyal való párbeszéd, mert államtitkári szinten van egyeztetés, akkor első lépésben meg kellene tudni, hogy valójában mit terveznek ide, terveznek-e valami konkrétumot, vagy csak hagymázos elképzelések vannak, meg kellene tudni, hogy a fővárosnak lesz-e ebbe beleszólása, meg kellene tudni, hogy lehet-e vegyíteni a terveket, és egy élhető várost ide megépíteni, de a fundamentuma az egésznek az, hogy ez évtizedeken keresztül, majdnem egy évszázadon keresztül ipari terület volt, a talaj tele van szennyezéssel. Hát ott kezdődne, nem?
Igen, hát egyrészt tele van szennyezéssel, és ezek között nagyon sok az olaj származék, meg a nehézfém.
Igen, mert itt hatalmas szállítmányok voltak átfejtve.
Amit még egy ilyen talajremediációval lehetséges helyben is megtisztítani növényzet által, tehát a fitoremediáció az egy létező műfaj, és például Londonban az East Enden, az Olympia környékén ezt csinálják is, tehát például az ottani Queen Elizabeth Park, ami most, éppen most születik, az ilyen módszerekkel jön létre, és tök jó eredményeik vannak.
Csak idő kell hozzá.
Igen. Másrészt pedig ugye nem csak a szennyezés az érdekes, hanem az, hogy a második világháborúban itt borzasztóan sok bombát szórtak le az amerikai bombázók, hiszen a náci hadigépezetet próbálták megbénítani azzal, hogy a logisztikai központokat kiiktatják, és azért a rákos rendező is kapott rendesen, tehát azt hiszem, nem tudom pontosan hány ezer tonna bomba találat érte a nagy rendező pályaudvarainkat, köztük a rákos rendezőt is, azt háromszor szórták meg, és mi azt halljuk az ilyen tűzszerész szervezetektől, hogy jelenleg Magyarország területén a legnagyobb kiterjedésű, még bomba aknamentesítetlen terület az a rákos rendező terület.
Tehát éppen ez.
Igen.
Mi a következő lépés most? Te ezt mit látsz?
Hát nekünk azt mondja a kormányzat, hogy előbb legyen meg a szerződés a befektetővel, és akkor majd utána beszélgetnek velük.
Ja, hogy előbb eldönti, hogy mire szerződik, utána meg megnézheted.
Igen, igen. Tehát én, hogyha a korábbi receptek érvényesülnek, akkor én azt feltételezem, hogy ez egy erőből letolt beruházás lesz, amire lehet, hogy külön törvény is születik, csak azért, hogy kivegye a törvények hatája alól, és ne szólhasson bele a főváros. Ugye kiemelt állami beruházások, ez a lájtosabb verziója, amikor törvény még nem születik, de ez egy akkora méretű góc, és egy akkora méretű probléma, hogy törvényeket meghekkelni kell hozzá, hogy ez megtörténhessen. A fővárosnak a szerkezeti terve egy ilyen méretű beépítést nem engedne meg.
Bardóczi Sándor, Budapest főváros főtájépítésze volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Utcafront.
Sok egyéb dolog veled, Bologna híres a két tornyáról, erről a 12-13. Századi toronyépületről, hát amelyek ugye építés után egy kicsit olyan furcsán állnak, az egyik az hosszabbik, a nagyobbik az meg van ferdülve, de azt mondják, hogy már azóta bírja, akkor most is bírni fogja, de Kozár Alexandra azzal a hírrel érkezett, szervusz Alex, hogy
szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Másik össze akar omlani, tényleg?
Nagyon erősen kileng, és most már 4 fokban dő, eddig csak 3,6 fokban dőlt, úgyhogy így mellette áll a nagyobb, amiket úgy hívnak, hogy Garisenda és Azinelli, és most a kisebbikről, a Garisendáról van szó, és igazából ez már egy 2023 végi októberi történet, amikor észrevették a szakemberek, hogy egyrészt a repedezések azok erőteljesebbek, a falakon a repedezések, másrészt a dőlés szöge is megváltozott, és kilengéseket észlelnek. Van egy olyan fényképező vagy monitoringo rendszer, ami másodpercenként felvételt készít.
És ott látni.
És ezeket a felvételeket összehasonlítva lehet jól látni, hogy sajnos ez a helyzet, és egyesek kimondják, hogy nagyon komoly a veszély, tehát hogy valaki odáig merészkedik, hogy bármelyik pillanatban összeomolhatnak a tornyok, és ezért igazából több évre elrendelték azt, hogy jócskán körbekerítve, tehát hogy az egész környékre tilos bemenni. Ami hogyha belegondolunk, hogy
nagyon-nagyon szigorú, hát ez egy pici tér.
Igen, és minden nagyon közel van, de hogyha belegondolsz, hogy akár el is veszhet egy csomó turistát ezáltal a város, mert ugye a nagyobbikba, az Azinellibe föl lehetett menni, és onnan csodás kilátás
Nyílt, igen.
És hát ha valaki képen megnézi a kettőt, főleg így egymáshoz képest, ugye egymáshoz képest is dőlnek, akkor egészen félelmetes a látvány.
Hát ezek téglából épült különleges tornyok, nem templomtornyok, ebben műhelyek voltak, és mindenféle érdekes dolgokat csináltak benne, és el se tudom képzelni, hogy ha ilyen állapotban van, hogy meg is dőlt, meg kilengése van, hogy nem fog összedőlni.
Egy ilyen vas szerkezetet tettek a falazatra, hogy az valamennyire tartsa. Még szóljunk egy szót arról, hogy 1109-ben épült ez a torony, ami most itt veszélyben van. Igen. Tehát nagyon-nagyon régen is korábban 60 méter volt, csak már akkor ugye problémák voltak, és akkor visszabontottak belőle.
Meglátjuk. Köszönöm szépen Kozár Alexandrának, szervusz, minden jót!
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.